Dénes Feres sportközgazdász az Inforádió arénájának vendége az előbb azt mondta, hogy a VB a FIFA-nak a legjobb üzlet, mert mindent a rendező ország fizet, a FIFA csak nyer rajta. De általában a sportban hol termelődik meg a pénz? Én azt látom, hogy én, ha jegyet veszek, akkor fizetek. Tehát tőlem áramlik valamilyen pénz valahová. Ez a legnagyobb pénztermelő része?
Vagy most már nem. Az érdemes ketté választani a dolgot, van a szabadidőipar, ahol a sportolók fizetnek azért, hogy ők sportolhassanak. Ezt lehet üzleti alapon csinálni, akár az iskolai sportot is, a gyerek sportot is. Ugye Magyarországon az a tradíció, hogy az iskolai sportot, a gyerekek sportolását azt közfinanszírozásból álljuk, de azért nagyon sok szülő is finanszíroz. Erre lehet üzleti modellt alapítani, olyan szolgáltatást nyújtok, hogy a gyereknek legyen kedve sportolni állam, ezért a szülő pedig fordítson sok pénzt.
Ez tagdíj.
Tagdíj forma.
Felszerelés.
Tagdíj forma. Most ugye ugyanez eseményrendezésben nagyon népszerű, például a futóversenyek, a városi futóversenyek, nagyon jól szervezünk Magyarországon tényleg élményezekben indulni.
Nevezési díj.
Nevezési díjként. Ott már megjelenik a szponzor, mert ott már, ha ahol tömeg van, ahol figyelem van, ahol érdeklődés van, oda már lehet üzeneteket csoportosítani. Ez az egyik része. A másik a úgynevezett hivatásos sport vagy látvány sportüzlet, ahol az a csere tárgya, tehát azért fizetünk általában, hogy mások sportolását követhessük. Futballoznak, vízilabdáznak, bármi, mi meg akarjuk nézni. Ennek kezdetben körülbelül a múlt század 80-as évekig alapvetően a nézők fizettek, a helyszínen jelenlévő nézők fizettek ezért. És azt tartotta el, azt tartotta mozgásban az üzletet. Aztán jöttek a televíziók, hiszen ez nagyon, nagyon erős televíziós üzletté vált. Ha kell megint dátumot mondani, én azt gondolom, hogy a 73-as NFL Monday Night volt az, ami felrobbantott a világszerte a televíziós díjat, mert kiderült, hogy kitermel jó média coverage, jó média közvetítéssel kitermelhetők akár súlyos pénzek is a média számára is. És aztán az új tendencia a kereskedelmi bevételek, elsősorban a szponzorok, vagy a sportvállalatok saját futballhoz kötődő vállalkozásaik, például a hospitality, tehát a vendéglátás, a merchandising, a kereskedelmi tevékenységek, például konferenciák rendezése. Tehát ez most, ez az új tendencia, ahol a kereskedelmi bevételek a meghatározónak.
És a televíziós korszak az még tart? Tehát hát már évek óta arról beszélünk, hogy annak vége van, és most már az okos eszközök forradalma jön, és mindent azon nézünk. Tehát a mobiltelefon ilyen pici, azon meccset nézni nem jó.
De lehet, nem? Tehát, hogy az ember el tud jönni egy olyan helyre, ahol adott esetben, velem konkrétan megtörtént, hogy szállodában nem volt az a sportcsatorna, ahol az én kedvenc csapatom mérkőzését közvetítették, de van egy olyan előfizetésem, ott legálisan tudok nézni, és engem is meglepett egyébként, hogy mobiltelefonon meglepően jó minőségben lehet követni a televíziót. Ez az egyik. Igaza van, amikor televízióról beszélünk, alapvetően jogdíjakról beszélünk, arról, hogy ki az, aki eljuttathatja a képet, tehát ami pályán folyik, a különféle fogyasztókhoz. Azt mondják, hogy a nagy változás előtt, állunk, mert ez eddig belett csatornázódott az úgynevezett televíziós jogokba, és ezt most azt mondjuk, hogy meg fogjuk bontani, lesz a hagyományos televíziózás, és lesznek a digitális eszközökre továbbított jelek, és ez két üzlet.
És elfér ez a két üzlet egymás mellett? Vagy mind a kettőnek a bevétele nyilvánvalóan csökkenni fog? A torta ugyanaz marad, a meccs egy lesz, nem?
Nem. A meccs ez egy, ez persze. De ugye azt gondolom, hogy valami, ez egy nagyon komoly kihívás, hogy el kell érni azokat a fiatalokat elsősorban, de egyre inkább az idősebb korosztály is átszokik a digitális térre. Tehát mindent a digitális világban nézünk. Ott olvasunk újságot, ott tartjuk a kapcsolataink jelentős részét karban, tehát magyarán közösségi médiumokon keresztül. Teljesen természetesen adódik az a, nem is tudom, hogy igény vagy szokás becsatornázás, hogy azt mondjuk, hogy akkor a mozgóképeket is oda kérjük.
De a mozgóképeket ugyanúgy várjuk el, ha erről van valamilyen kutatás, már mint a televízióban, ahol kommentárral kapjuk meg, ahol egy szakértő körítéssel kapjuk meg, mert az más úgy meccset nézni, hogy letekerjük a hangját.
Nem, és egy stúdióban ott vannak a szakértők, ez teljesen mindegy, hogy a hagyományos televízión keresztül jutatom el ezt a képet és a szakértők hozzáértését, vagy éppen a digitális világban, de a digitalizáció az sokkal többet tud adni abban, hogy akár személyre szabottan kapok információkat, vagy gyűjthetek információkat, nota bene fizetek elő információkért. Egyáltalán nem a jövő, hogy is mondjam, a mesek világa. Látok olyan képeket, amelyek azt mutatják, hogy prototípusként dolgoznak azon, hogy akár hologramként, tehát ne televízió, ne síkban nézzek mérkőzést, hanem a játszófelek megjelennek egy asztalon hologramként, és ténylegesen az én nappali szobámban játsszák le a Liverpool-Real Madrid döntőt, értelemszerűen szellemfigurák.
De az nem jön el, hogy azt mondják, hogy akkor tegyem le a sört meg a chipset, és ha úgyis jobban tudom, akkor rúgjam én a büntetőt.
De bizony ez is benne lehet, hogy az ott esetben a Cristiano Ronaldo képességeivel az én testem és az én arcom lesz rámaszkírozva, tehát adott esetben úgy fogom látni magam, mintha én játszanék.
Szép lesz. Visszatérve még egy picit Oroszországra, folyamatos dopping nyomás alatt tartják az országot. Van olyan hír, hogy mindent a nemzetközi dopingügynökség fog csinálni, még a vizsgálatra hívott játékosokat is az ő embereik fogják levezetni, elvezetni, mintát venni tőlük, hogy ne legyen probléma. Lesz dopping eset az oroszországi VB-n?
Nem, hogy is mondjam, rossz embert kérdez, mert én abszolút nem... Tehát én azt gondolom, hogy a dopingértünk van, fogyasztókért van, és nem ellenünk van. Tehát, hogyha egy játékos válasz, egy sportoló azt a kockázatot vállalja, hogy egészségét akár kockára teszi csak azért, hogy jobb eredményt érjen el, az persze azért van, hogy nyerni akar, meg több pénzt akar keresni, de végül is engem szolgál ki. Tehát azért csinálja, mert én közvetve nyomást gyakorlok rá, hogy minél jobban szerepeljen. Tehát magyarán, ha lesz is dopinge eset, ez engem nem fog zavarni. Érdekes dolog, mert a futball nem nagyon szereti a doping ellenőrzést, tehát az egy sajátos megállapodások vannak a VADA és a FIFA között, és hát ugye furcsa módon, miközben ahogy az előbb a beszélgetés elején arról beszéltünk, hogy végkimerülésig hajtják a professzionális játékosokat, meglepő módon kevés az doping eset.
De az már nem elvárható a futballtól, hogy a játékos példakép is legyen. Magyarán én hogy magyarázzam meg a gyerekemnek, hogy ő dopingol, és ez azért csinálja, hogy én itt a nappalinkban jól érezzem magam, meg te is, akinek ő a példaképe?
Hát ugye a gyerek azt is látja, hogy a apa 8 kávét iszik, meg kimerülésig dolgozik, meg az anya is kimerülésig dolgozik, és próbálja karban tartani magát. Nyilván nem droggal, de hát mindenféle serkentő szerekkel. Szerintem előbb-utóbb mindenkinek észrebe jut, hogyha a saját munkánkhoz egyébként ilyen típusú most nem doppingoló szereket igénybe vehetünk, akkor azt miért akarjuk megtiltani a játékosoktól?
A hosszú Katinka márkaértékét, az elmúlt néhány nap eseményei, amelynek a valóságtartalmát nem tudjuk, mert nem élünk velük együtt. Ez hogyan érinti?
Először is szeretném elmondani, hogy azt a magánéleti válságot, amit most egyébként nyilvánosság előtt tárgyalunk, azt én két ember drámájának tekintem, és ilyen értelemben magánszférának gondolom.
De mindenkit érdekel.
Engem a kereskedelmi érdekei érdekelnek, a kereskedelmi vonzatai. Ha erre, én azt gondolom, hogy Hosszú Katinka bevételét, márkáját, pénztermelő képességét alapvetően kettős motor hajtja. Az egyik az, hogy sikeres, tehát nyer. A másik, hogy mindig jelen tud lenni, érdekesen tud jelen lenni a nyilvánosságban. Azért fogalmazok így, mert jól látható módon, ami most történik, az éppenséggel nem gyengíti ezt a dolgot, nem furcsa mód, legalább nem azt mondom, hogy erősíti, de beleillik a trendbe. Hétvégén nyert Kaliforniába versenyt, méghozzá kiváló idővel, meggyőzően. Kettő, újra nyilvánosság központjában áll, csak róla beszélünk, most is róla beszélünk. Tehát ilyen értelemben, most megint ne legyen, senki se tekintsenek egy cinikusnak, csilingel a kassa. De ez mozgatja a dolgot. Én azt mondom, hogy is mondjam, ebben a párosban azért alapvetően, még egyszer mondom, az alapja az, hogy Hosszú Katinka sikeres. Ez Katinkához kötődő brand. Ha ezt tudja folytatni, és egyébként jól menedzselik, és eddig jól menedzselték a nyilvánosságot, én úgy gondolom, hogy ez a típusú magánéleti válság nem lesz befolyással.
A nyilvánosság jó menedzselése az mit jelent? Kielégíteni a nyilvánosság óhaját mindenről? Elébe menni?
Úgy, hogy szimpatikus legyen a rendelve. Tehát azért még egyszer mondom, tehát elképzelhető persze olyan forgatókönyv is, hát azért mindegyikünk élet környezetében előfordulnak válások, tehát látunk ilyen példát, olyan példát a rendszerben. Tehát azt mondani, hogy adott esetben úgy, hogy most nem akarok tippeket, meg nem mondani, de csak példaként, tehát megint egy konkrét tizálja ezt a dolgot, hogy mondjuk áldozatként jelenik meg, akikvel szimpatizálnunk kell, szegény lány típusú dolog, hogy mi történik vele, vagy azt mondjuk milyen kulturáltan viselkedik, milyen agyvonalú, tényleg milyen fantasztikus személyiség. Tehát lehet egy ilyen képet felépíteni a rendszerben, ez mind-mind erősíti őt.
Addig, ameddig szimpatikus tud lenni.
Amíg érdekes tud lenni.
De az a kettő az nem mindig ugyanaz.
Nem mindig ugyanaz.
Nem mindig ugyanaz.
Nem mindig ugyanaz.
És ha egyszer, tegyük föl, nem is hosszú katinkáról beszélve, valakiről nem lesz szimpatikus, ugyanolyan gyorsan fordul az érdeklődés, és az érdeklődéssel együtt a támogatók is ugyanolyan gyorsan fordulnak. Külföldi példák voltak erre, hogy kiderült ez az amaz Tiger Woods-ról, stb. Villámgyorsan léptek a támogatók.
Igen, mert tehát szeretjük felépíteni, szeretünk királyokat, királynőket építeni magunk környékén, de nagyon szeretünk olyan bálványokat dönteni is. Tehát azért furcsa az emberi természet, legalábbis amit én erről olvasok, az azt mondja, tehát sportban, amit én erről olvasok, hogy igen, valóban, tehát annak is, tehát van bennünk kárörvendés, hogyha egy bálvány megbukik, és szívesen látjuk a porban, furcsák vagyunk.
De addig, ameddig nincs a porban, addig az érdeklődésünkkel tápláljuk az üzleti sikereket.
Igen,
tehát
igen,
azt
igen.
Mondta, hogy addig érdemes mindenkinek mellette maradnia, akiből egy ilyen sportbálvány él.
Igen, addig érdemes mellettem eladni, amíg az üzenetek hatékonyan jutnak el széles körben. Ez alatt azt értem, tehát hogyha ő megjelenik mondjuk egy cipővel, megjelenik egy táskával, megjelenik egy parfümmel, azok az emberek, akikhez ezt el akarjuk juttatni, és tényleg azokhoz az emberekhez jut, olvassák és nézik ezeket a képeket, megnézik ezeket a képeket, és megmozdul valami bennük, hogy ők is valamilyen hasonló terméket vásároljanak.
Mennyi embléma, termék fér egy sportolóra? Van ennek valamilyen elméleti határa?
Azért nincs, mert nem az a kérdés, hogy mennyi van rajtad. Most már sokkal inkább átment ez megint a digitális világba, amelyben egy olyan típusú félmondat, hogy de jó tettem egy adott pizzériában, és milyen jó a Hawaii pizza, az mintaadású szolgál, és meglepően, tehát influencer, tehát hatással van a közvéleményre.
Első dolgom lesz bedobni egy jó sajtburezt, és akkor robbannak a sajtburezt eladások?
Nem véletlenül mondja ezt a példát, hiszen jól ismert sztori, ez ugye az a nyári olimpiáról, igen, erről van szó. Jó, ugye nem egy sajtburger, de azt mondani, hogy konkrétan, most nem akarok pizzéria zenevet, sarki pizzériázóban milyen jót tettem. Az a kérdés, hogy ha egy ilyen mondat elhangzik, ennek van egy értéke, ezért fizetek. Ha ténylegesen az a típusú forgalom növekedésből származó haszon, ez nagyobb, mint amit én kifizetek bár egy sportolónak ezért a mondatért, akkor megéri.
Hogy megy ez a valóságban? Megpróbálják a sportolóval szerződésben lefektetni, hogy egy interjúban miket mondjon, vagy ha mondott már egy ilyet, akkor utólag keresik meg, hogy ez nekünk ennyit ért, hogy ezt előre kell csinálni?
Előre kell, utólag nem.
Utólag
orosz vicc, ez a megváltozott a szituáció típusú történet, nem előre fizetik.
Előre. Mindenkivel? Vagy ezt lehet tudni, hogy kik lesznek azok, akikre az érdeklődés esetleg úgy vetül, hogy már előre lehet velük beszélni, és neki meg kell tanulnia?
Nem, hát persze, ennél sokkal árnyaltabbak a dolgok. Az ugye a legegyszerűbb dolog, amikor azt mondjuk, hogy vegyetek sajtburgert a szomszédban, ez mindenki érzi, hogy ez
nem jó.
Dolog. Ez egy szimpatikus fotó, egy aranyos mosoly, egy jól látható ízléses sajtburger mögöttem ugye a kép és egy aláírás, hogy de finom volt, olcsi, köszönöm Béla. Azért ez egy más típusú hatás.
Mekkora kell, hogy legyen az érdekessége és az ismertsége a sportolónak, szóval kell hozzá egy VB cím, hogy ebbe magyar viszonyok között érdemes legyen pénzt tenni, vagy elég egy Európa-bajnoki harmadik helyezés is?
Magyarországon
vagy hogy milyen sport?
Nem, Magyarországon nyerni kell, tehát Magyarországon a siker az, ami vonza. Másul fel lehet ezt építeni, ugye klasszikus eset, de hát ez a múlt századi a példa, ugye Anna Kournikova, az a klasszikus példa, aki viszonylag kevés pénzdíjat nyert a karrierje során, mégis az egyik legjobban fizetett teniszező nő volt. Egyszerűen a dekoratívitása, a média kezelése olyan volt, hogy érdemes volt a szponzoroknak, a televízióknak mögé állni, tehát tényleg egy érdekes figura volt, nagyon dekoratív hölgyről beszélünk. Itt is próbálkoztak ezzel, de Magyarországon kell a siker, tehát mi a sikere kondicionálva.
Melyik sportban kell, hogy sikert elérjünk? Mert Magyarországon nagyon sok sport van, de nem mindegyik sport siker ér ugyanannyit látszólag.
Hát ez, ennek mindenütt gára van, tehát azért az a típusú sportági rend azért nálunk is megvan. Magyarországon a magyar sport gyengeségét, és ne haragudjanak, senkit nem akarok megválni, pont azt jelzi, hogy túl közel van mondjuk a labdarúgáshoz az összes többi sportág. A pénzben beszélgetem. Azért most Magyarországon egy férfi kézilabda csapat, élcsapat, az azért az a nagyságrendire költségvetések valahol egy futball csapat környékén van, ami mondjuk egy ilyen mondat Angliában elhangzana a BBC-be, azért az általános derültséget keltene.
Fucsovics Márton történelmi sikert ért el. Valóban történelmi siker? A 30 év eltelte, az történelem?
Nem van mennyi a történelem. Megváltozott az a sportgazdaság. Tehát a tenisz az iparág, ahol nagyon komolyan jegyzik, ahol nagyon sok pénz van, ahol nagy érdeklődés van. Egy globális sportág, tényleg egy globális sportág. Szemben például mondjuk a krikettel, de ahol is óvatosan, mert ott olyan országok vannak mögött, a nagy létszámú, nagy lakosság számú van.
Pár száz millióan.
Nem akarom elviccelni a dolgot, nem akartam más sportág mondani. De hát a tenisz az tényleg egy globális sportág. Ott azt mondani, hogy ATP-t nyersz, az már egy komoly dolog, hogy megvered a világ egyik legjobb top 10-es többszörös győztes versenyzőjét, akkor az már azt mondják, hú, ez már valami.
De azért mondják, hogy valami, mert ettől most meg fog dobodni Fucsovics Márton a karrierje?
Abszolút.
A sportban azért olyan, van, hogy egyszer megvered, egyszer meg kikapsz, nem?
Nem, tehát hogy is mondja, Wawrinka nem szokás egyszer, tehát most nem akarok elviccelni tényleg, tehát ahhoz tényleg nagyon sok gatyát kell felkötnie valakinek, ha azt mondja, hogy egyáltalán egy szett erejéig oda akar lenni, és nem egy szett erejéig, hanem megverte, tehát egyébként elég rendesen megverte Márton ezt a jó embert, ezt azért jegyzik a világon mindenütt.
És ilyenkor most mi fog történni Fucsovics Mártonnal, mint márkával? Ő egyébként már márka? Mint hosszú katinka? Hát, vagy még nem?
Még nem, még azért ezen dolgozni kell, de hát ez egy olyan eredmény, amire lehet építeni, tehát kell is építeni. Magyarországon népszerű, de tenisz tényleg az a sportág, ami ennél többről szól. Tehát itt aztán itt tényleg az a lehetőség, hogy kinyílik a világ, hiszen ha te több tízes versenyző vagy, akkor már megint eljegyse fel senki, tehát nem csak Magyarországon vagy tár 10 millió vagy 15 millió ember számára, hanem itt 100 milliókról beszélünk. Ha 100 millió ember érdeklődéséről beszélünk, akkor nyilván egészen más értéke van az üzeneteknek is.
De 100 millió ember miért érdeklődik egy magyar versenyző iránt? Azért, mert top 10-es? Vagy most mondjuk még nem, de ha a top 10-es lesz, azért a puszta tényért, mert top 10-es?
Nem, azért, mert ahogy játszik, ahogy szimpatikus, hát hadd mondjuk egy nevet, Roger Federer, hát most nem a szomszédom, sosem ittunk meg egy sört, nem tudom, hogy mit gondol egyébként a világ dolgairól, de ha látom teniszezni, akkor azt mondom, hogy ez akkor leülök is, azt mondom, hogy na, ezt szeretném nézni. És tudom, hogy vannak emberek, szintén 100 milliók, akik egy bizonyos Nadal nevezetű férfi iránt hasonlóképpen éreznek. Ha Nadal feltűnik a televízióban, akkor abba adjuk a tevékenységet, és akkor leülünk is nézzük őt, mert valami olyat is, mit tud, ami a sport csodája, különösen persze alakon Nadal esetében. És az, hogy ebben a rohanó világban, ez tényleg minden pillanatban ezernyiféle inger között van, ami elér, és leültet a televízió elé, erre nagyon kevesek képesek. Ha Fucsovics Márton erre képes lesz, az nagyon-nagyon értékes dolog.
Mikortól kezdve globális jelenség és sport a tenisz? Mikortól kezdve Björn Borgnak alsó nadrág márkája lett?
Nem viccelem el a dolgot, de tulajdonképpen szorosan kötődik ahhoz, hogy az angolok a befejezvén a főiskolájukat valamikor a 19. század közepén elején kötelezően kiutaztak a gyarmatokra, akkor becsomagolták a teniszütőkét, és nagyjából akkor onnantól kezdődik ez a típusú globalizációs folyamat.
És a pénz mikortól kezdett beleáramlani? Mert emlékszem olyan időkre, amikor még panaszkodtak a teniszezők, hogy azért ebben nincs ennyi pénz, aztán volt egy nagy ugrás, amikor milliók lettek benne.
Ha megint valamilyen eseményhez kell kötni a dolgot, akkor Boris Beckerhez kötném, amikor ő megnyerte a Wimbledont németre, azt hiszem 18 éves volt, senki nem akart hitni a szemének. És jól emlékszem a számra, akkor azt regisztrálták, hogy azon a nyáron 2 millió teniszütőt adtak el Németországba. Amit persze pár hónap múlva már mindenki szegre akasztott, de ez mutatta azt meg, szerintem nem csak számomra, és azért emlékszem rá, mert nyilván másokat is ez rázott meg, hogy egy ilyen siker, egy tenisz siker milliós számra tud. Nem, várjon, nem érdeklődést ki kell tenni, feltenni, hanem konkrét aktivitást kikényszeríteni. Emberek teniszütőket vettek.
Elővették a pénzt, tehát a saját pénzt fizettek a teniszütőjét.
És legalább egyszer, felteszem, béreltek egy pályát is. És akkor azt mondod, ha egy embernek egyetlen siker ekkora hatással bír lenni, akkor ebben érdemes mozogni, ebben tőkeként. Meg nem fontos a szó, nem csak pénzt fektetni, hogy ne szöfiam, teniszezd el, hanem azt mondani, hogy na akkor itt van egy halompénz, nézzük meg, hogy ezért tudunk ebből a 100 pénzből 110 pénzt csinálni.
De előbb kell hozzá egy siker, aztán érdeklődés, aztán jön a tőkebefektetés. Ez a sorrend?
Nem feltétlenül, sokan próbálkoznak azzal, hogy akár nem létező sportágakat is felépíteni. Hát ez, a televízióban is sokféle olyan úgynevezett médiasportot lehet látni, amely furcsa. Szöcskelvéstől a árok átugrásig van nézettsége. Tehát mesterséget sem is lehet telepíteni a dolgokat. De egy hagyományos sport is felépülhet üzletként úgy, hogy egyébként komoly jövedelem termelő képessége legyen. Például ez történik az úszással. És a Katinka azért zseniális, mert abban a pillanatban tud a legnagyobbat alkotni, és ugye az amerikai versenytársak éppen az egyetemen tanulnak, és az ösztöndíjukat nem kockáztatják, amikor az úszósport egy amatőr sportból átmegy egy professzionális sportba.
De ha az úszással, ahova kell egy test, meg egy közeg, a víz, ez történik. Miért nem történik ez a birkózással, ahova szintén kell egy test, meg egy közeg, a szőnyeg? Szemmel láthatóan majdnem ugyanaz.
Nem ugyanaz.
Mi a különbség?
Alapvetően azok, megint meg nem bántva senki, tehát a maximális tisztelet a birkózó társadalom iránt, ők maguk is szokták néha magán beszélgetés, unalmas a birkózás. Tehát azt látjuk, hogy két ember áll, és gyűszköri egymást. Abban a pillanatban, amikor úgynevezett akciók vannak, tehát megfogja, leviszi, megpörgeti, visszatámad, és ezek sorozat, tehát gól van. A gól van a szőnyegen, akkor ez rögtön érdekessé válik. Mert maga, tehát hogy ismerjem, szerkezetében egy nagyon érdekes sporták, és nagyon látványos sporták, hiszen valóban, hogy mondjuk testek vannak, egymásnak feszülnek, minden, ami a sportot szépé, érdekes, jó, ott van, csak a gyümöszkölés nem teszi.
Jó, de ehhez képest, félre ne értsen senki, nem akarom az úszókat piszkálni, nyilvánvalóan nem, de hát az, amikor egy medencébe úszik valaki, és a nyaka látszik ki, meg mondjuk most már, mert van víz alatti kamera, az ennél színesebb dolog?
Annál színesebb, hogy célba kell érni. Tehát az a típusú küzdelmet látod, hogy egymás mellett vannak, és hogy ez vagy az ér előbb. Ugyanaz, mint az atlétika. Nem tudom elmondani magának. Én rajongok az atlétikáért. Tehát elmegyek nagy versenyekre, és van Magyarországon is csodálatos verseny, a Gyulai Memorial, tényleg az utóbbi évek mindig ott vagyok, mert egyrészt tényleg valóban az a test, tehát az a típusú koordináció, ami esztétikailag fantasztikus, ugye ezt szeretjük a sportban, látványos, és az a típusú közdelem, hogy egy centi, 8 centi vagy 8 méter dönt a versenyzők között. Nem tudom, ez engem megérint, megszólít, és ha atlétikáról beszélünk, azért megint több százmillió emberről beszélünk.
De itt még sincsenek olyan sztárok, mint mondjuk a teniszben, nem? Ott nincs első 10 a ranglistán.
Az atlétikában? Uh-huh. Persze, ott számonként vannak 10. Tehát 10-es éves, sőt, azt is tudom mondani, hogy ennek a hivatalos statisztikai hátterét egy magyar ember, Spéria Attila szolgáltatja, az ő cége szolgáltatja, tehát az egész atlétikai világ ezeken a statisztikákon él. De nagyon erősen dokumentált.
Azt lehet szagolni most, hogy az oroszországi VB-t ki fogja megnyerni?
Tehát nyilván az angolok.
Mert
nekik szurkolok.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Dénes Ferenc sportközgazdász volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Fekete Szalóki Zoltán felelőszerkesztő, Dénes Tamás kollégám, Farkas Dávid szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsort az infostart.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.